Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. május 17-én sugárzott műsorát. Komoróczi Géza professzorral beszélget Tamás Ottó.
Az akkád ékírás, a Gilgames agyaktáblái, a holtengeri tekercsek, héber mítoszok és mondák, a sumér irodalmi hagyomány, Mezopotámia régmúltjának története, egy szóval az ókori kelet kutatás tárgya és alanya, mi több, mindennapi kenyere az Eötvös Loránd Tudományegyetem asszírológiai és hebraisztikai tanszéke vezető professzorának. Élettől elrugaszkodott tudományába temetkező szaktudósnak vélhetnénk az ilyen messzi és mély ismeretek tudóját, a nemzetközi rangú orientalistát. Ám Komoróczi Géza, még ha oly távoli témát választ is, mint egyik legutóbbi, az ókori Mezopotámia álomfejtését taglaló írásában, mégsem rugaszkodik el minden kutatás alfájától és omegájától, a másfélének, az adott esetben a másféle régiségnek elfogulatlan szemléletétől, megértésétől. A 2000 című folyóiratban megjelent tanulmány címe Rangja vesztett tudomány. Ott egyetlen stúdiumról esik szó, de vajon csak ugyan rangját vesztette volna a tudomány, és afféle lecsúszott, deklasszált szerepe lenne egy merőben praktikus, napi haszonra törő világban? Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán, ahol most beszélgetünk, befele jövett ilyen szomorú tekintetű professzorokat és eléggé vidám hallgatókat láttam. Mint arra kellett volna ebből következtetnem, hogy a bölcsészkar professzorai mostanában hát eléggé megviseltek. Nem tudom, hogy jól és helyesen láttam ezt.
Ez természetesen attól függ, hogy kiket látott a diákok és kiket látott a professzorok közül. Én részemről inkább ingerült vagyok, mintsem szomorú. A hallgatók pedig hát óráról órára járva napi programjuk szerint vannak hangolva.
Természetesen adódik a kérdés, hogy mitől ingerült, de engedje meg, hogy egy kicsit távolabbról kezdjem. Magyarországon vagy a világnak bármelyik sarkában, ha manapság valaki elmegy orientalistának, akkor gyanítom, hogy különösebb csodálkozni valója nincsen, hiszen ez olyan világ, amelyben, mintha az ilyen, ha szabad így neveznem, távoli tudományokra olyan túlságosan sok gyakorlati, praktikus szükség nem is lenne. Mégis azt kérdezem, hogy mitől ingerült.
Ami az orientalisztika egészét illeti, azt hiszem, hogy ez mindig gyakorlati tudomány volt, vagy legalábbis belelógott az egyik keze a gyakorlatba, hiszen a kelet felfedezése párhuzamosan haladt, mindig is párhuzamosan haladt a kelet integrációjával, az európai, vagy nyugat-európai, vagy európa-amerikai politikai struktúrákba. A régi orientalistákról már tudjuk jól, hogy ha nem is mindegyikük titkosszolgálatnak dolgozott, de a legártatlanabb tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy kiterjeszkedett globális méretűvé a nyugat-európai gazdasági, politikai, kulturális rendszer. Az én különös szerencsém orientalisztikai tekintetben egyfelől, hogy az ókori kelettel foglalkozom, ahol ugyan megvannak a modern civilizációk is, de alapjában véve az ókori keletet már nem tudjuk gyarmatosítani, felszabadítani, átideologizálni, szavazógépezetbe integrálni, hiszen nincsen, csak a képzeletünkben létezik. Másrészt azonban nyilvánvaló, hogy az ókori kelet ismeret is hozzátartozik ahhoz, ahogy az európai világ, vagy a nyugat-európa amerikai civilizáció megpróbálja föltárni, vagy megcsinálni a saját múltját. Az én személyes ingerültségem most talán egy kicsit távolabb áll az orientalisztikától, mint tudománytól. Én egyetemi dolgok miatt érzem magam egy kicsit ingerültnek. Itt pár évvel ezelőtt a bölcsészkaron, nem hiszem, hogy ez volna a legfontosabb, amiről hosszosan kellene beszélnem, de pár évvel ezelőtt a bölcsészkaron, ahogy az egész országban egy pezgés indult meg az oktatás átalakítására, modernizálására, bizonyos nyugati minták megvalósítására, bizonyos régi tradíciók fölelevenítésére, néhány értéknek a kifejlesztésére, és ezekből nagyon kevés valósult meg működőképes formában, vagy abban a formában, ahogy elképzeltük. Ma az egyetem egy olyan óra szerkezet, amelynek bizonyos csavarjait kiszedegették, talán a legtöbb ilyen csavart kiszedegették, jól összerázták az egészet, és akkor nézzük, hogy mikor kezdenek el a mutatók forogni. Az összerakás nem történt meg.
Ezek szerint tehát akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ön nem valamilyen embertől és Istentől elszakadt tudománynak lett a művelője. Mégis a közelmúltban a 2000 című folyóiratban megjelent egy cikke, amelynek legalábbis jelképes címe van, Rangja vesztett tudomány címet visel, noha egy egészen más kérdéskörrel, a mezopotámiai államfejtés kérdéskörével foglalkozik, számomra ennek a címnek volt szimbolikus értéke. Úgy érzi ezek szerint, hogy a tudomány valóban napjainkban is rangját vesztette?
A cikknek nem azt a címet adtam, hogy a tudomány rangvesztése, vagy a tudomány lesüllyedése. Mondhatni úgy lehetett volna közelebbről meghatározni, hogy egy rangja vesztett tudomány, tudniillik a régi álomfejtés. De egészében véve mégis arról a problémáról van szó, hogy mi értelme van ülve Pesten, vagy akár Cambridge-ben, vagy Berkeley-n ülve egy egyetemi kutatószobában az ember a régiségekkel foglalkozzék, olyan dolgokkal, amelyek, mint mondtam, imagináriusak, amelyeket csak a képzeletünk tud föltámasztani. Én egy régi tudománynak szerettem volna megvizsgálni a morfológiáját. hogy mitől tudomány, hogyan viselkedik, mint tudomány, hogyan épülnek ki módszerei, belső ellenőrzése, hogyan teremti meg kritériumait önmaga társadalmi elfogadásának. Tehát jellemezve egy tudományt, mint olyat, ha szabad ezt a szakkifejezést használnom. Ennek a tudomány, mint olyan vizsgálatának azonban az értelme mégiscsak az, hogy szembenézzünk a tudománnyal, saját tudományunkkal, a tudomány helyzetével általában. Két ilyen cikket írtam, ezek közül az egyik a babiloni csillagtudománnyal foglalkozik, ez nem jelent még meg. A másik az álomfejtés, ez tulajdonképpen folytatása az előző cikknek, és nem csak szakmai érdeklődésem vagy ismereteim miatt választottam ezt, hanem egy olyan tudományról szerettem volna írni, amelyet ma nemigen tart tudománynak a közvélemény. A helyzet ugyanis az, hogy mi tudománytörténettel szenvedélyesen foglalkozunk. A tudománytörténet a mi számunkra annyit jelent, hogy megkeressük a régiség tudományos ismereteiben azokat a mozzanatokat, amelyek előkészítették a mai úgynevezett tudományos felfogást, és azt mondjuk rá, hogy ez tudomány. Ami szemben áll, különbözik, eltér a mi általunk ma tudományosnak tartott felfogástól, arra azt mondjuk, hogy a régiek ugyan hittek benne, mert nem tudták, hogy ez voltak éppen babonaság vagy áltudomány. Én szerettem volna egy letűnt, rangja vesztett tudományt paradigmaként használni arra, hogy valóban relativizáljam egy kicsit a tudománynak a helyzetét, jogait, a presztízsét, amelynek alapján ma gazdasági, politikai, személyi döntéseket szoktunk hozni.
Ön tehát talált egy modellt, ha szabad ezt a kifejezést használom, és noha azt említette, hogy egy tárgyat önmagában vizsgált, mégis olyan megállapításokat tesz ebben a tanulmányában, mint például azt, hogy gyakran tapasztalható a történetietlen megközelítés, a másfélének az elfogulatlan szemléletével viszont sokkal ritkábban találkozunk, a megértésével pedig még ritkábban. Gondolom talán ezért is írta meg ezt a tanulmányt.
Szerettem volna világossá tenni, hogy a tudomány nem valami fajta objektíve létező igazság, amelyet csak megközelítenünk kell, vagy fölfedeznünk kell, hanem a tudomány a társadalom működésének egy egészen specifikus területe, a többitől többféle értelemben intézménye, presztízse, funkciója tekintetében elkülönülő területe, de érvényesek rá ugyanazok a kritériumok, amelyek a szellemi életnek vagy a társadalom élete egyéb területeinek is a jellegét meghatározzák. Na most a régiségben aránylag könnyen mozgunk, hiszen a számos terület közül, amit történeti vagy filológiai eszközeinkkel megközelíthetünk. A régiségben aránylag könnyen mozgunk, hiszen a filológiai vagy történeti módszerekkel megközelíthető területeknél aránylag sok olyan van, amelynek kibontakozását, emlékanyagát, háttérbeszorulását, félreszorulását, megcáfolását látjuk. Napjainkban nem ez a helyzet, napjainkban a tudomány a hatalom rangjával bír. A régiség vizsgálatának azonban éppen az ad értelmet, hogyha tudjuk, hogy a ma is múlt lesz egykor, tehát a mára is alkalmazzuk azokat a törvényszerűségeket, amelyeket a régiségben fölismerünk. Ez nem az én eredeti gondolatom. Voltak éppen az utolsó másfél-két évtizedben Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban a tudományfilozófiának egy egész irányzata foglalkozik ezzel. A legnevesebb képviselője ennek Paul Feyerabend, aki magát anarchista filozófusnak vagy anarchista tudománytörténésznek nevezi. Még korábbra visszamenve Karl Popper az, aki a kérdés ilyen jellegű vizsgálatát lehetővé tette, ugye magam nem vagyok filozófus, nem tudok elvontan fogalmazni, röviden és egyszerűen Karl Popper azt mondta, hogy a tudomány rangjára csak olyan állítások tarthatnak igényt, amelyeket falszifikálni lehet, megcáfolni magyarul, vagyis, hogy valami tudományos, egy nézet, egy tétel tudományos-e vagy sem, az annak alapján és csak akkor dönthető el bizonyossággal, amikor már meg van cáfolva. Ha így vetjük föl a kérdést, hogy a tudomány nem egy létező kristálytömb, amelyhez csak az utat kell megtalálnunk, hanem az embernek az állandó küzdelme anyagával, közegével, mi több önmagával, tehát valami fajta törekvés arra, hogy relatíve rendet, relatíve helyes helyzettudatot és önismeretet teremtsen az absztrakció nagyon magas szintjén önmaga dolgaiban, akkor tudományt művel, és tudja azt, hogy más koroknak vagy más törekvéseknek esetleg egészen másfajta nézetek, felfogások fognak tudománynak számítani. Feyerabend, akit én sokra tartok, Magyarországon kevéssé ismerik, bár az igazi tudománytörténészek, filozófusok, mondjuk Fehér Márta, foglalkoztak vele már egy évtizede, vagy korábban is. Paul Feyerabend mindehhez hozzátette azt, megint nagyon vulgárisan, mert nem tudok filozófikusan elvont lenni, hogy a társadalom egészének felelős a tudomány. Ez egy olyan gondolat, amelyet egyébként nagyon harciasan, mondhatni rendőri eszközökkel tulajdonképpen a marxizmus is megfogalmazott, mint követelményt és programot a mi számunkra. Azok, akik tudománnyal foglalkoznak, ha nem is gazdagok, mert ez voltak éppen a társadalomnak csak a középrétege, de a tudománnyal foglalkozók végül mégis életük egészét szenvedélyüknek, az ismeret és igazságkeresésnek szentelhetik. A tudomány ebben az értelemben tehát a társadalom egészének valamilyen módon az eltartottja. Eltartottja, tehát felelős érte. Ezzel nem ő azt akarja mondani, sem Fejér Ábend, aki talán nem is fogalmazna így, sem pedig én, hogy ez egy hoci nesze do-ud-dész üzlet, egy szerződés kötelezettségekkel és javadalmazással, hanem éppen azt, hogy a tudósok ítéletének sem szabad hatalmi pozíciót adni a társadalom egészének kontrollja nélkül. Meg kell, hogy mondjam, hogy számomra, akit tényleg csak a távoli légiség érdekel, ilyen olyan fajta jelenségek késztettek a tudomány státusának, ontológiai, társadalmi státusának a vizsgálatára, aminek semmi köze az ókori kelethez. Talán mégis van valami köze. Itt van a vízi erőműveknek az építkezése. Mind tudós volt az, aki a pozitív szakvéleményt kiadta. Itt van az Olefin program, itt van a dunántúli bauxitbányászat és a dunántúli vízháztartásnak a problémája. Magasan kvalifikált, az akadémia legmagasabb kvalifikációjával rendelkező, minden kritérium szerint a legelőkelőbb tudós kategóriába tartozó emberek voltak. Ezek az emberek tudományos felelősségük birtokában, fölteszem, jóhiszeműen döntöttek. Mégis olyan döntést hoztak, amellyel veszélybe sodorták nem csak önmagukat, nem csak a tudományt, hanem a társadalmi közegnek az egészét. Előttünk áll tehát ugyanaz a probléma, amely Oppenheimert, az atombombának a feltalálóit 944-ben, 45-ben, 46-ban foglalkoztatni kezdte, hogy mi a tudománynak a felelőssége az emberiségért, amelynek része ez a tudomány is. Én nem vagyok atomtudós, nem vagyok geológus, nekem semmi más módom nincs, mint hogy vizsgáljam azt, hogy mit tartott a régiség tudománynak, mi az, amit ebből mi tanulhatunk, tudván, hogy a mi számunkra túlnyomó részt nem tudomány már az, amit a régiség a presztízzel és a hatalmi vagy döntési pozíciókkal honorált.
Régen szenvedélyesen beszélt a tudósok felelősségéről. Arról kevesebbet mondott, hogy vajon a politika megadja a lehetőséget arra, hogy akik a tudományt ilyen felelősséggel művelik, ezt meg is tegyék. Van-e módjuk egyáltalán arra, hogy önmagukat és a tudományukat komolyan vegyék? Szerepel az ön tanulmányában egy kifejezés, amely teljesen más értelemben használjon ezt. Így hangzik, hogy leszivárgott tudás. Egyrészt érdekel az, hogy ez mit jelent, másrészt nem arról van ez szó, hogy mire az a tudás, amelyet a kutatók előbányásznak, társadalmi használatba kerül, addigra csak valamiféle halvány kópiája marad meg ennek, és csak nagyon hosszú távon érik meg az eredménye, akár az ilyen típusú kutatásoknak, amelyeket ön végez, vagy a más talán gyakorlatra használhatóbbnak tetsző, látszó tudományoknak.
Egy pici kis tüskét vagy komposztűt szúrt a szívembe. A cikkemben a leszivágott tudás, ez az én alkalmi magyarosításom, fordításom, a német kifejezést rosszul idéztem. A helyes és évtizedek óta bevált kifejezés a Gesunkenes Kulturgut.
Alászállt, ugye? Kicsit az inkább alászállt, lesüllyedt.
Igen, lesüllyedtnek szokták mondani. Én szándékosan tértem el a bevett magyar kifejezéstől, és jól tudok németül, ez egy tollhiba, számítógépes tollhiba volt, amit a javítások során nem vettem észre. Egy következő könyvbeli közlésénél a cikkemnek minden esetre ki fogom javítani. A Gesunkenes Kulturgut, ez régóta használatos fogalma az etnológiának, jelzi azt, hogy az úgynevezett magas tudás a keveseknek talán privilegizált is, de még inkább valóban csak kivételes szellemi pozícióban levőknek elérhető tudásanyag szép lassan szétszivárog az egész társadalomba, részben veszítve színvonalából és karakterisztikóbaiból, részben azonban közhasznú tevékenységet is folytatva. A tudás a költői, szellemi, előadó művészeti tudás csak individuális lehet. A gondolat mindig egy agyban születik meg. A tudásnak a szétszivárgása szükségszerű folyamat, ez az a mód, ahogy a társadalom az egyéni kezdeményezéseket, amelyek között ugye a gondolati kezdeményezés is jelentős, nem csak a politikai vagy katonai, hanem talán még inkább a gondolati, ezen a módon emészti meg, dolgozza föl, teszi hétköznapi rutinná. A felelősség kérdését azonban talán a leginkább mégiscsak a kezdetnél, a forrásnál lehet fölvetni. Az számomra érdekes probléma mind a csillagtudománnyal foglalkozó cikkemben, mind az álomfejtéssel foglalkozó cikkemben voltak éppen az, hogy tehet-e valamit, lehet-e felelős a tudós, aki ugye professzionalista ötletgyártó, professzionalista kezdeményező, hiszen ezt lehet parafrázisként a tudós egyfajta meghatározásának mondani, tehát aki a tudás elvontabb régióiban foglalkozásszerűen kezdeményez innovációkat, tehát lehet-e a tudós felelős a tudásáért, avagy a tudásának a szétszivárgott formában a működéséért. Itt a probléma megint csak a régiségben látható világosan, bár a bőrünkön érezzük. Felelős vagyok-e én azért, aki tanítok 28 vagy 29 éve történelmet az egyetemen, felelős vagyok-e én azért, hogy az első évesek, akik már hosszú idő óta tanítványaimnak a tanítványai, nem tudják megmondani, hogy mettől meddig tartott az időszámításunk előtti 5. század. Tehát felelős vagyok-e én ezért? Azt kell, hogy mondjam, hogy felelős vagyok. Igenis felelős vagyok. A tudományos kezdeményezéshez szükséges az individuális agy, mert a gondolat mondom, csak egy agyban fogalhat meg, és szükséges valami fajta intézményi háttér, amely ennek a tudásnak a szakszerű terjesztését, szakszerű hát normává tételét megvalósítja.
Tamás Ottó beszélgetett Komoróczi Géza professzorral. A Szabad Európa Rádió 1992. május 17-én sugárzott műsorát hallották. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.